Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igényét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket. E mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 11. részének 5-től a 8-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 11. résznek az 5-től 8-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Azt pedig onnan belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád néki, amennyi kell. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád néki, amennyi kell. Kedves testvéreim, mindannyiunk előtt ismeretes, hogy minden jó kapcsolatnak a működéséhez szükségeltetik a bizalom. Egy társkapcsolatot nem lehet fenntartani, egyáltalán kezdeményezni bizalom nélkül, de bizalom nélkül nincs igazi kapcsolat egy munkahelyen sem, egy fölé alárendeltségi viszonyban, mert nincs annál borzalmasabb testvéreim, mint amikor a főnök ott lóg a beosztottjának a nyakán, mert nincs bizalma, hogy a munkát, amely a feladata lenne amúgy tisztességgel el fogja végezni. És fordítva is igaz, ha eleve bizalmatlanul fogadja valaki az ő főnökének az iránymutatását, néha a jó szándékát, elromlott már indulásnál egy kapcsolat. De testvéreim, nincs másként ez az Istennel való viszonyunkban sem. Bizalom nélkül nincsen jó kapcsolat az Istennel. És éppen ez a nagy problémája a ma emberének, hogy egy olyan világban élünk, amelyben a bizalmatlanság, hogy így mondjam, a mindennapi életünknek a része lett, és ebből a bizalmatlanságból kiindulva, már nem csak a másik emberrel szemben vannak fenntartásaink, hanem, hogy így mondjam, nem merünk odaállni nyitott szívvel, tiszta lélekkel az Isten színe elé sem. Pedig meghatározó az Istennel való viszonyunkban a bizalom, és ez a bizalom, testvéreim, éppen azt jelenti, hogy hiszek abban, nagyon érdekes a hitvallásunk, a Heidelbergi KT, az igaz hit egyik ismérvének éppen a bizalmat tekinti, és nem véletlenül. A hit az bizalom. És az ember olyan nehezen áll oda, ezzel a bizalommal, azzal a nevezzen így ősbizalommal az Isten elé, hogy Uram, te meg tudod oldani azt, amit én nem tudok megoldani az életemben. És épp azért jövök hozzád, mert egyedül csak te tudod megoldani. Az Istennel való viszony megbicsaklása a mai ember életében épp az emberekhez való bizalmatlansági viszonyból eredeztethető. Azt mondják pszichológusok, némelyek szerint ugye az első 3, mások szerint az első 6 évben eldől az embernek az élete. Másként így fogalmazták meg, látszik, hogy valakinek van egy gyerek, volt egy gyerekszobája, vagy nem. De azt is mondják, hogy az Isten képünkre döntő hatással van a szüleinkhez való viszony. Amilyen viszonyban, bizalmi viszonyban tudott lenni egy gyermek az ő édesapjával vagy az édesanyjával, valahol ez leképeződik áttételesen az Istenhez való viszonyban is. Így tudunk rátekinteni, és ezzel tudunk odaállni. És ott, ahol nem volt meg ez a bizalom, ott, ahol hazudni kellett, csúsztatni, egymás előtt tagadni, a zsigerileg ül bele az embernek az életébe, a gondolkodásába ez a fajta mentalitás, és aztán életének a nagy viszonyulásaiban vissza-vissza köszön. Azt mondja József Attila abban a bizonyos versében, magamban bíztam elejétől fogva. És ismerjük az ő életét, hogy mi lett a magamban bíztam elejétől fogva. Micsoda erő van, testvéreim, abban, amely itt áll a templomunk homlokzatán, és ennek a 90. Zsoltárnak az első versében, amely nemzedékről nemzedékre, úgy is mondhatnám, hogy ezen a mi veretes anyanyelvünkön fél évezrede, itt van és zúg, te benned bíztunk elejétől fogva. Nem másban, nem másban. Te benned, örökké való Istenünkben, akiről tudjuk úgy, ahogy olvastuk a Józsué könyvében, hogy te hordoztad a mi atyáinkat, nemzedékről nemzedékre. Te voltál, aki életteret adtál nekik a honfoglalásnál. Te voltál, aki szállást, helyet adtál a törzseknek. Te voltál az, aki más népek jelenlétében is életet és jövendőt kínáltál. Mennyire más bizalomról van szó a Szentírásban, mint az említett József attilai gondolatban, ugyanis testvéreim, ma már kitapintható a magában bízó embernek a magánya. Széthullott az, amiből kitörni akart, széthullottak a szerves közösségek, és ma ott áll az ember a maga bizalmatlanságával, árvaságával ebben a világban, a nagy kozmosnak a közepén, és oda jutott, vagy meg tud valamit fizetni pénzzel, vagy nem számíthat semmi jóra. Reménynek tűnik a kopogtatás, hogy visszatérjek erre a példázatra, amit itt hallottunk. Hány olyan barátunk van, akihez bemernénk éjfélkor, vagy éjfél után kopogtatni, ahogy olvastuk ebben a példázatban, barátom, bajba jutott az életem, valami szükségem van, kelj fel és segíts rajta. Hány ilyen bizalmi viszony van, testvérem, gondolkozzatok a ti személyes életetekben. Mert erről szól ez a példázat. És Jézus éppen arról beszél, hogy az övéinek, akik hallgatják az ő beszédét is, élik is ezt az igazságot, meg kell próbálni a lehetetlent, mert az Istenben bízó ember számára a lehetetlen is lehetségessé válik. A szorult, a legszorultabb helyzetünkből is ki tud menteni minket az Isten. Lehet, hogy nem akkor is, nem úgy, ahogy mi elképzeltük. Az egyik nagy tévedésünk, testvéreim, vagy tévedés a mai embernek, hogy az élete megoldásait szeretné ráoktrojálni az Istenre. Uram, te úgy old meg a kérdéseimet, a nagy élet kérdéseimet, ahogy én szeretném azt, ahogy elképzeltem. Az Isten nem így működik. Az Isten nem automata, testvéreim, hogy bedobjuk felül az érméket, az imádságainkat, és alul kijön a megnyomott gombnak az ellentételezése. Sokan ezért csalódnak. Ezt az automatizmust várnák az Istentől. A történet megértéséhez, amit hallottunk, testvéreim, szükséges tudni azt, hogy keleten, a Jézus korában, de még ma is, a beduin törzseknél, akik jó részt kiélnek, kint élnek a sivatagban, létezett egy szokásjog, egy iratlan törvény, hogy átutazó embert éjszakára kötelező volt vendégül látni, biztonságot nyújtani neki, és élelemmel ellátni. És bizony nagyon sokan este sokáig utaztak ott a keleti világban, hiszen nem olyan meleg van, mint ma itt nálunk, amelytől így is sokan fulladoznak, hanem ennél sokszorosan melegebb. És bizony volt olyan, hogy későn érkezett a vándor, és megint mondom, hozzá tartozott a szokásjoghoz az, hogy az érkező vándort vendégül kellett látni, asztalhoz ültetni, megetetni, hiszen elképzelhető, hogy egy egész napot gyalogolt étlen szomjan. Mert óhatatlanul szokatlan az idő, amiről Jézus ebben a példázatban beszél. Ritkán van az, hogy váratlan vendég állít be éjfélkor. Ma már olyan világot élünk, testvéreim, és visszautalok, amivel kezdtem az igehirdetést, a bizalmatlanságot, hogy hát tényleg nagyon közeli kell legyen, hogy az ember este 10 után egyáltalán valakit megmerjen csörgetni telefonon, nem hogy bekopogtatni és kérni valamit. És ez az ember, akiről olvasunk ebben a példázatban, valamikor éjfél tájban érkezik. A szokatlan idő és szokatlan helyzet, amit ebben a példázatban találunk, és ez a szokatlanság épp abból adódik, hogy egy szokás jogot nem tud teljesíteni valaki. Nagyon fontos, szeretne adni valamit, de nem tud adni. Valami nincs, és nem azért, mert nem akar, hanem nincs, hiányzik a készletéből. Tudni kell, hogy abban az időben naponta sütötték a kenyeret, reggel ez volt az asszonyoknak a feladata, hajnalban felkeltek, és mire a család elkészült, három ilyen kis lapótját, aki látott dokumentumfilmeket, abban a tipikusan keleti kemencében megsütöttek, ez volt egy családnak, egyfőnek a napi adagja. Tudták, hogy hány családtag van, megsütötték, és aztán várták újra a következő reggelt. Nem csoda, ha valaki éjfélkor érkezett, nem volt, elfogyott a kenyér, amit adhattak volna. De testvéreim, érezzük ennek a példázatnak az üzenetét, mert maga a megváltó Jézus Krisztus mondja el, vagy ennek a példázatnak a feszültségét, hogy itt nem személyes ügyről van szó, hanem itt arról van szó, hogy valaki ítéletet fog mondani róla, amennyiben nem tudja ezt a szokásjogot teljesíteni. Egyszer jöttem, egyszer tévedtem be ide, és ez az ember nem tette meg azt, ami egyáltalán szokás. Egyszer kértem volna segítséget, egyszer voltam éhes, és akkor az egyszer nem tudtál rajtam segíteni, nem tudtál nekem adni. Egy ítéletes állapotról van szó, amiben benne van az az ember, aki elindul aztán kopogtatni az ő szomszédjához, illetve barátjához. És Jézus úgy megtetézi ezt a feszültséget azzal, ha valaki odahaza kinyitja a Szentírást, majd olvasni fogja, hogy ezt a mi atyánk után, az imádságra való tanítás után, és ama híres két mondat előtt helyezi el, amelyet mindannyian ismerünk. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Imádkozzál, és kérj. Légy bátor a te Istened előtt. Akár elmondod azt, amit tanultál a megváltó Jézus Krisztustól, akár azt, ami megfogalmazódott a te szükségedben, akár azt, amit néha talán nem tudsz a szavakba önteni, csak a szívedben érzed az imádságnak a szükségességét, de nincsenek meg rá a szavaid, nem tudod kifejezni azt, ami ott szorul, ott feszen benned. Vidd el az Istenet. Hiszen róla van szó ebben a példázatban. Aki mindig kész arra, hogy felkeljen. A példázatban egy lépcsőzetesség van. Először ugye beszél a barátról, és azt mondja, hogyha az emberek segítenek rajtatok, akkor miért van kétségetek afelől, hogy a mennyei atya nem fog segíteni? Ha emberek meghallják és meghallgatják a ti kéréseiteket, miért kétségeskedtek afelől? Máté evangéliumában olvassuk azt, mikor Jézus mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek. Mert ha valaki kenyeret kér tőle, nem ad senki követ. Tehát ha ti gonosz létetekre tudtok jót, miért van kétségetek afelől, hogy a ti jó mennyei istenetek nem tud nektek jó ajándékot adni? Miért van kétségetek afelől, hogy az Istennél nincs megoldás? Miért vagytok bizalmatlanok? Mert volt valami rossz tapasztalat? Azt mondja az egyik neves ige hirdető, hogy az Istenben való bizalom hasonlít arra, amikor az embert bedobják a vízbe. Úszni tanítják. Az első lecke az úszni tanulásnál, ne félj a víztől, mert az a te barátod. Ha valakit úgy dobnak bele, hogy az a te ellenséged, és nagyon sok embernek visszajár ez, bedobták a vízbe, és nagyokat kortyolt belőle. Úgy kellett kihúzni onnan, és azt mondja, elég volt nekem az Istenből. Ha valaki egy családban, egy baráti társaságban ezt hallja, nem tud felülni az isteni hullámokra, és ringatózni rajta, és megélni azt a gyönyörűséget, ami az úszásnak, a vízben való létnek a gyönyörűsége. Mert neki folyamatosan visszajárnak ezek a rossz emlékek. Mennyit fulladoztam én benne. Ott az az ős ellenség, az engem el is nyelhet. Nem mindegy, hogy mi történik. Mikor először érintkezünk, vagy éppen egy első rossz tapasztalat után maradt-e még bizalom az Isten iránt az életünkben? Van nekünk egy visszajáró koldusunk, így szoktuk nevezni már egymás között a családban, időről időre megjelenik. És emlékszem arra, amikor először bejött hozzánk évekkel ezelőtt, akkor éppen még a forduló ponton volt, hogy vissza tud-e találni a normális életbe, vagy pedig már lecsúszik. És megpróbáltam segíteni rajta, hát emberileg nézve nem sikerült, de emlékszem arra a szégyenlős arcra, arra pirulásra, elfordulásra, amiben először kérni mert. Azóta ez már rég mögötte van. Testvéreim, valahogy így megyünk mi az Istenhez, mint aki koldulni szeretnénk valamit tőle, szégyenkezve, pirulással. Uram, adsz valamit, nem fogsz adni. Kikosaraz-e az Isten? Az idegenhez megy el koldulni az ember. A barátjához bizalommal megy, és kér. Az Isten ajtaja előtt toporgó ember nagy dilemmája, éppen az ő büszkesége és büszkeségéből fakadó önteltsége. Hát én, aki meg tudtam magamnak mindent teremteni évtizedeken keresztül, én álljak oda az Isten színe elé, és kérjek tőle? Én, aki soha még emberektől sem kértem, mert elég voltam én saját magamnak? Az Isten elé hajuljak, és imádkozzak? Meghallgat-e, vagy nem? Könyörülő Isten elé odaállni, Uram, te vagy az egyetlen, aki tudsz rajtam segíteni, és nincsen senki más. Érti valaki a szükséget? A szükségemet, ami az enyém, személyesen. Amit lehet, hogy soha senkinek nem mondtam el, nem tudtam elmondani még a legközelebbieknek sem. Talán, testvéreim, el kell jönni az életben, az ember életében, annak a helyzetnek, ami itt van ebben a példázatban. Amikor más miatt kell elmenni nagyon sokszor, és odaállni, és kérni az Istentől. Nem önmagunk miatt már, még ahhoz túl büszkék vagyunk. De ha a családban van valaki, a gyermeke, a feleségem, vagy a férjem, vagy az unokám, vagy az édesapám, vagy az édesanyám, vagy a legjobb barátom, talán értük. Félreteszem a büszkeségemet, a félénkségemet, a bizalmatlanságomat is, elmegyek. Mert tudom, hogy arra, ami kimondatlan, egyedül csak a mindenható Isten tud választ adni. Testvéreim, ne féljetek, nincs olyan rossz és alkalmatlan idő. Nincs az az éjféli sötétség az ember életében, amiből ne léphetne ki az ember, s nem mehetne el, ne zörgethetne, ne keresne. Mert így hallottuk, hogy aki keres, az talál, az zörgetőnek megnyittatik. Úgy általában, testvéreim, mi magyarok szemérmes emberek vagyunk, mi magyar reformátusok különösen szemérmes emberek vagyunk. A hitünket is egy picit szeretjük elrejteni, nem kivinni a világ elé, de valahol mélyen bent mégiscsak dobog az a szív, amely vágyakozik az Istenre. És ez a világ ma rátett egy kis álbüszkeséget is. És mégis az ige arról beszél, hogy ma légy bátor, menj, kérj, keres, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Amen.